Isten hozott mindenkit, foglaljatok helyet, ha már ültök, akkor nyugodtan üljetek tovább. Ezt félrerakom, ez itt maradt. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy az Úr elhívott bennünket, mert hogyha a saját kútfővől, vagy saját elképzelésből kellett volna Istenben hinnem, vagy Isten után menni, nem lennék itt. Ez az ő választása mindannyiunk életében. Téged is, engem is, mindannyiunkat ő hívott el, és ő választott ki. Ezért vagyunk ma itt, és ha itt vagyunk, akkor célja van az Úrnak velünk. Amen. És annyira irgalmas és jó az Istenünk, hogy néha ezt nem fogjuk föl. Tehát annyi impulzus, olyan sok vélemény, olyan sok vallás, olyan sok ember, kisember, nagyember mondta már el a véleményét Istenről, hogy Isten az ilyen, meg az Isten az olyan, meg az Isten így gondolkodik, meg az Isten úgy gondolkodik. Hát én ma egy pár igével arra szeretnék rávilágítani, hogy például hogy gondolkodik rólunk az Isten. Nem embereknek a véleményére vagyok kíváncsi, hanem ma is arra vagyok kíváncsi, hogy Isten mit gondol rólunk. Amen. És ne haragudjatok, de nem hagyom ki én se ezt a lehetőséget. Ugye most már 4 alkalommal volt talán szó a kárhoztatásról, meg az elvetettségről, a félelmekről. És én azt gondolom, hogy amivel a legjobban lehet védekezni a rossz érzésekkel bennünk, hogy például Isten hogy gondolkodik rólunk, hogy Isten tényleg elhívott engem az ő üdvösségébe, vagy csak egy megtűrt hívőként lehetek még itt például az Úrnak a házában. Vagy megvannak nekem a félelmeim és az elképzeléseim Istenről. És azt gondolom, hogyha minél mélyebben és minél bensőségesebben megismerjük őt, akkor ezek a sérülések, és én azt gondolom, hogy ez a sátánnak a munkája, mert az ő célja az, hogy megzavarjon bennünket. És hogy eltántorítson bennünket, egyszerűen ne bízzunk az Úrban. Jól emlékszem, akkor úgy fogalmaz a görög, hogy hogy az Úr megalkotta a kozmoszt. Ha jól tudom, akkor itt ez a szó maga, ez azt jelenti, hogy ami ezen a világon kívül is bármi létrejött ebben az univerzumban, meg ami egyébként bármi létrejött az Istennek a tervéből és a rendeléséből, ez egy rendet jelent. Tehát arról van szó, hogy amit ma látunk itt működni a természetben, a természeti törvényeket, az emberi életnek a törvényeit, vagy ami kint van a világűrben, van, ami, vagy egyáltalán működik a szellemvilágban is, azt a Biblia fogalmazza meg egy mondatban, hogy kozmosz jött létre. És ez maga a rend, amit az Úr alkotott, és az ördög, a sátán meg pont ennek az ellenkezőjét szeretni. Ő az, aki szétdobál. Tehát ő neki a célja az, hogy ezt az Úr által megteremtett rendet, ez az Úr által működtetett akár szellemi törvényeket, akár természeti szinte való törvényeket megzavarja. És nem tett le róla. És a mi célunk az ma is, hogy elmélyedjünk az Úrral való közösségünkben, hogy ne verhessenek át bennünket semmilyen módon sem. Fantasztikus az egyébként, ahogy Isten váljék egészségedre, de hogy az Úr gondolt már ránk, mikor még bűnösök voltunk. Hát mert ugye, hogyha visszaemlékeztek, ha van egy ilyen rész az igében, tehát, hogy Isten minden embernek a megtartója, de kiváltképpen a hívőké. Sőt, még mikor mi a bűneinkben éltünk, és a bűneinkben voltunk, akkor is megtartod be bennünket az Úr bűnösként. Igaz? Nem haltunk meg ebbe, nem haltunk meg abba, ha volt mit ennünk. Isten azt mondja, mennyivel inkább most, hogy hívőké lettünk. És a maga a bűnös emberhez való hozzáállásnak a képe, hogy ki milyen ugye háttérből jön, vallásos háttérből, nem hívő háttérből, gyűlölködő háttérből, hogy mondják, hogy az Isten mérges minden emberre, az Isten bosszút akar állni minden emberen, megbünteti őket károkkal, természeti csapásokkal, vagy egy jó szomszéddal, vagy bárkivel, vagy bármivel, és hogy az Isten mennyire másképp gondolt ránk már bűnösként is ez az ige fejezi ki. Azt mondja az Úr Jézusról az ige, hogy nem ezüstön és nem aranyon váltott meg bennünket az Úr, hanem váltságdíjként az ő vére által. Tehát, hogy tekintett ránk akkor az Úr? Mint a rabszolgákra. Szolgáltuk a bűnt. A sátánnak a szolgálat alatt voltunk, és nem volt se lehetőségünk, se erőnk, se tehetségünk az ördögnek a szolgálatáról kikerülni. Láttátok a Ben Hur című filmet? Lentül a rabszolga nép a hajónak az aljába, hozzá vannak ugye láncolva azokhoz a padokhoz, és ugye nincs más dolguk, csak az, hogy éjjel-nappal a kapitánynak az elvárása szerint hármas sebesség, négyes sebesség, meg ahogy mondták ezt a dolgot. Tehát amikor az Úr ránk nézett a bűnös voltunkban és a bűnös állapotunkban, akkor azt mondta, hogy mi megkötözött az ördög fogságában élő rabszolgáként élünk. És ha volna lehetőségünk, vagy ha lett volna lehetőségünk, megszabadultunk volna, próbáltunk volna ebből kitörni. És Isten ezt látta, és azt mondta, hogy látom ezt, hogy hogyan élünk. Látom azt, hogy mi hogyan élünk. És azt mondja, megvásárolt bennünket az ő jó indulatából. Nem károsztatott bennünket, hogy nem vagytok képesek egy rabszolga hajóból se elfutni és elmenekülni, hanem azt mondja, hogy megmentelek benneteket. Megvásárolok benneteket. Isten így gondolkodik rólunk. Nem olyanként bűnösök voltunk? Mindannyian. Sokat vétkeztünk az Úr ellen? Hajaj, én biztos. De Isten nem úgy jött oda. Megérdemled a sorsodat, és majd megfizetsz nekem. És itt fogsz x évig szenvedni ebben a bűnödben, hanem mikor én is, mikor már embernél nem volt segítség, emberekhez mentem az én problémáimmal, bűneimmel, és egyszerűen ember nem volt, aki nekem segítséget adhatott volna, vagy támaszt, vagy bármit. És csak Istenhez fordultam egy ilyen pillanatban, és Isten azonnal válaszolt, és megszabadított engem ebből a rabszolgaságból. Tehát Isten így gondolkodik rólunk, kérlek, ezt gondold át, hogy nem kárhoztat téged, nem bánt téged, ha most bűn is van az életedben, téged szeret, a bűnt nem szereti, de téged igen. És téged úgy tekint rád, mint egy szolgaság alatt, rabszolgaság alatt lévő emberre. A zsidók se voltak különbek ott 2000 éve, vagy hány ezer éve. A rabszolgák voltak Egyiptomnak a földjén. Volt választásuk? Megverték őket, megostorozták őket. És mit tudtak csak csinálni? Kiáltottak az Úrhoz, igaz? És Isten egy idő után meghallgatta az ő kérésüket. És nem károsztatta őket, hogy na ti szolgáltátok a bálványokat itt a bűnös Egyiptomba, és mindenféle szobrokat készítettetek, meg ilyen szentélyeket csináltatok, hanem Isten megszabadította őket ebből a földből. Hála Istennek! És Isten, és hogyha az Istennek a népe ilyen módon élt akkor mi minket is Isten, hogy őket megszabadította az Egyiptomnak, a bűnnek a szolgálatától, ugyanígy bennünket is megszabadított ebből a szolgai állapotból. Tehát Isten nem károztat, hanem megved bennünket. Neki megvolt az ereje, megvolt a lehetősége, megvolt hozzá hatalma, hála Istennek. Oké, tehát ezt mindenképp forgasd a te bensődben, hogy Isten a bűnös állapotodban, de amikor szolgálod a bűnt, vagy ott vagy már évek óta egy bizonyos helyzetben, és úgy érzed, hogy nincsen megoldás, Isten akkor sem károztat. Róma 8. Mert ez az ige talán egy pár alkalommal elhangzott, most kicsit rávilágítanék, azt mondja. Róma 8, 33, 32, 31. Mit mondunk azért mindezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ha ki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, tehát azért ez nem olyan állapot, ebből is látom, hogy ott vagyunk mi bizonyos állapotunkban, és Isten nem törődik velünk. De azt mondja, az ő tulajdon fiának nem kedvezett miértünk, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Ámen. Kicsoda vádolja így az Isten választottait? Na? Sokszor mi magunk, a mi látásunk arról, hogy lehet, hogy az Isten ilyen, hogy ő így gondolkozik rólunk, holott ez nem igaz. Néha az önmagunk szíve, az önmagunk gondolkozása és Isten képe vádol bennünket. Néha a sátán, néha más emberek, rendszerek, vallási rendszerek elmondják, hogy így nem jó, hogy te hiszel, így nem jó, hogy azt csinálod, így nem jó, hogy neked másképp kéne csinálni. És mégis te az, aki nem vádol bennünket, az ki? Maga az Isten. Hanem azt mondja, hogy megigazít, és akkor ugye erre akarom föltenni a kérdést, hogy igazít meg? Mi által? Mert kell korrekció a mi állapotunkra. Sokszor az én életemben biztos, hogy kell. Sokszor vétkezik az ember, sokszor céltéveszt az ember, sokszor mellé nyúl dolgoknak. Tehát például az én életemben szükség van korrekcióra, igaz? Hogyan igazít meg az Úr? Igen. Hitáltal. Igen. Na de ez a hit, ez honnan nő ki az ember életébe? Igen. Jézusból, azt mondja Ignác, mert ő a hit fejedelme, igaz. De ez a hitnek a táplálék forrása a mi életünkben, amikor érjük a hétköznapokat, honnan fakad. Így van. Istennek a beszédéből, azt, amiket ő mondott, megígért és eldöntött a mi életünkben. És hogyha azt szeretnénk, hogyha a vádlásnak és a kárhoztatásnak a szelleme, a rendszere, a gondolkozása az teljes mértékben elhagyja az életünket. Nem mondom azt, hogy mindörökre, mert nem valószínű. Tehát az ördögnek a szolgálata ugye az, hogy az Isten által megalkotott rendet megzavarja, igaz? És higgyétek el, hogy a mi életünkben is így van. Tehát az ördög lehet, hogy egy ideig, egy óráig, egy hétig, egy évig engel fölhagy, de visszatér. És ezért ez a kárhoztatással, a vádlással szembeni egyetlen lehetőségünk az, hogy mindezeknek hitáltal, az Istennek az igéjéből és az Istennek az igeritéből fejlődő és fölnöveklő hitáltal ellene álljunk ennek. Nincs más. Nem támaszkodhatsz emberi álmokra, emberi véleményekre vagy emberi gondolatokra, mert annak nincs meg az a ható ereje, ami megszabadítson téged az ördögnek a munkájától. Az Istennek megvan. és ez pedig, ami soha nem múlik el, soha nem fog változni, mindig be fog teljesedni, és ami az a fantasztikus, hogy mindig nálunk van. Mindig lehet olvasni, lehet benne hinni, segítségül lehet őt hívni. Fantasztikus, nem? Tehát a károsztatása szemben a legegyszerűbb, és azt gondolom az egyik legfontosabb része az az életünknek, hogy mindig rá tudjunk állni arra, hogy mit ígért az Isten. Ugye Dávid, ez egy klasszikus történet, nem is olvasom föl, csak elmondom, vagy csak egy Zsoltárt. Ugye Dávid jó dolgában mit csinált? Harc idején otthon ült, nagy meleg volt, lehet, hogy ilyen hőség volt, én lassan azért nem könnyű ilyen hőségbe harcolni menni, ott is lehet, hogy hőség volt. Dávid azt mondta, hogy én otthon ülök. És hogy ő otthon ült, rossz helyre tévedt a szeme és a szíve, meglátott egy másik háznál egy hölgyet, kint fürdött az erkélyen, ugye általában nem ruhába szoktak fürdeni az emberek, hanem ruha nélkül, és ugye megkívánta őt, és ez a vágy, és mindaz a kívánság, és mondom, Isten szíve szerint való elhívott és kiválasztott ember rossz útra lépett. És ugye megkívánta ezt a hölgyet, jól tudta, hogy ez az ember, tehát az ő férje, a Hitteus Uriás, ő az ő harcosa, aki éppen ő helyette, ő érte és az országért harcol valahol, és eldöntötte, hogy megöli ezt az embert a harcba, olyan helyre fogra elküldeni, ahol meghal. Tehát ahol olyan sűrűn lőnek rájuk, hogy ott nem éli ezt túl, ezt a helyzetet, és ha ő meg fog halni, akkor ugye elverti azt a hölgyet. Isten szíve szerint való kiválasztott emberről van szó, aki dicsérte az Istent az ő lantjával, amikor őrizte a bárányokat, amikor kellett, akkor elment, és megszabadította az ő jóit az oroszlánnak, meg a medvének a szájából és a torkából. És ez az ember, ez az Istentől elhívott és kiválasztott ember mellé nyúlt. Elég rendesen. És ezt a történetet írja le az 51. Zsoltárban Dávid, ahogy ezt a történetet ő élte meg. Felolvassam az egészet, hát nem akarom. Nézzétek el nekem, majd esetleg azt a pár, egy pár verszakot emelek csak ki, majd otthon, ha van kedvetek, akkor majd olvassátok végig. Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Mikor ő hozzáment Nátán, a proféta, miután Becsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én vétkemből, álnokságomból az én vétkeimből, tisztíts ki engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. És átugrok egy pár versszagot. Tiszta szívet teremts bennem, új Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent szellemedet ne vondd meg tőlem. Istennek kedves áldozatok, a töredelmes lélek és a töredelmes és bűnbánó szívet, új Isten, te nem veted meg. Ámen. Dávid ott ült, ami után ugye már elmúlt ő belőle a hív és a vágy, kiélte azt, ami benne volt, ugye már együtt volt Becsavéval, és akkor megkereste őt a proféta, mert Isten azért ezt nem hagyta annyiban, ezt a helyzetet, és egy elég rafinált módon, de rávezette a prófétán át arra, hogy bűnös vagy, Dávid, mert ezt tetted. És akkor ott ül Dávid, lehet, hogy este, lehet, hogy nappal, nem tudom, föllapozta a Mózes könyvét, lapozgatja, Istenem, nincs benne áldozat az én bűnömre. Végignéztem Mózes törvényeit, hogy lehet az én vétkemet kiengesztelni, és nincs rá vétek áldozat. Mi volt a házasságtörőknek és a gyilkosoknak a büntetése Mózes törvényé szerint? Megkövezés és halál, igaz? Sőt, van egy másik hely, az Ezékiel 23-ban, bár ezt ő még nem olvashatta, mert akkor ez még nem volt meg, de azért nekem nagyobb szabadságom van már ezt megtalálni. De Dávid akkor ezt nem olvasta még. Azt hiszem Ezékiel 23, de mindjárt. És bementek hozzá, Ezékiel 23:44, és bementek hozzá mind a parázna asszonyhoz, bemennek, és így mentek be Oholához és Oholibához, fajtalan asszonyokhoz. És a megigazult férfiak, ők ítélik meg őket a házasságtörők, és vérontóknak ítéletével, mert a házasságtörő és vér van kezeiken, mert így szól az Úristen, hozzanak rája gyülekezetet, és adják őket bántalmazásra és ragadományra is. Kövezze meg őket az egész gyülekezet, és vagdalják össze őket, fegyvereikkel, fiaikat és lányaikat is öljék meg. Tehát nem volt ez egy könnyű állapot, és Dávid ennek a gondolkozásnak a végén, mikor írta ezt a Zsoltát, ideért, hogy Mózes törvénye szerint, a rendelt törvény szerint az életemnek itt van vége, lehet, hogy az én családomnak is itt lesz a vége, akkor az én bűnöm, hogy kész. Ja, pedig azt proféltáltat rólam Sámuel, hogy én leszek Izraelnek a királya, én fogom majd vinni tovább ezt a népet. Hát ez így hogy lesz meg az életemben? És Dávid ószövetségi emberként akkor félre tudta rakni azt a, én azt mondom, hogy jogos vádlást és kárhoztatást, amit a törvényből a számára az Istennek az igéje elhozott és mutatott. Mert ez ott volt rajta. És ő olyan módon megismerte Istent, ahogy kim volt a jókkal, és ahogy lantolt az Úrnak, énekelt az Úrnak, és dicsérte őt, egy olyan Istent ismert meg, aki több, mint az Ószövetségnek csak az Istene. Úgy olyan Istent ismert meg, aki hoz majd egy új szövetséget. Hoz majd egy olyan új szövetséget, aki azt mondja, tiszta szív lesz majd az ember, amiről itt olvastunk ebben a Zsoltárban. Hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Istenem. Dávid Ézsauval szemben és Júdással szemben azt érte el már az Ószövetségben, hogy megtalálta a megtérésnek és a megbánásnak a helyét, amit Ézsaunak és Júdásnak nem sikerült. Dávid ószövetségi és tényleg bűnös ember létére, gonosz bűnös ember létére, azt kell mondanom. Tehát most én is ott ülnék, mondanák, hogy ő lesz a miniszterelnököm, a Dávid, aki ezt csinálta otthon, meg azt. Hát mondom, hát nekem nem lesz. Hát nehogy már nekem ilyen ember üljön rajtam. És mégis Isten őt választotta ki majd az ő sarját, és az ő vérvonalából nőtt ki, ugye az Úr Jézusnak a törzsi ága. És Isten mégis ezt a nagyon bűnös embert elvitte az Ószövetségben a bűnbocsánathoz, ami nem adatik meg nekünk pogányoknak, majd csak x ezer év múlva. Megértette azt, hogy Isten az ő atya, aki egyébként nem vádolja és károsztatja. Isten egy jó atya, akihez oda lehet menni, akit lehet kérni, hogy nincs olyan bűn az életedben most neked, és nekem se, amit ne tudnál rendezni vele. Nem hiszem, hogy van az életedben olyan halálos bűn, sőt nem hiszem, hogy van olyan bűn az életedben, mint Dávidnak. Megtettél te ilyet? Nem kell most válaszolni, csak gondold végig. Tettél te ilyet? Bármelyiket? Mint Dávid? Szerintem nem. Akkor ne engedd, hogy a vádló és a károsztató tönkre tegye az Isten képedet. Ne engedd, hogy a vádlás és a károsztatás meg összezavarja téged azt, hogy Isten hogy gondolkodik rólad. Mert meg tudod találni a megtérésnek és a megbánásnak a helyét, ahogy ő megtudta. Amen? Ehhez kell a bűnbánat. És voltak olyan rőzseszedők, ugye, amikor Izrael vándorolt a pusztába, hogy azt mondanám, hogy én nem öltem volna meg, de azt mondta a törvény, aki szombatnapon rőzsét szed, azt megkövezik, és meghalt. És így is volt a történet szerint. És az az asszony lehet, hogy ha ott érdepelt volna, és mondta volna, hogy szánom, bánom, nem szedek többet szombaton semmit, meg akkor is megkövezték volna. Az ördög gondolkozása ilyen. Azt mondja neked, hogy te úgy vétkeztél, most olyan bűn van az életedben, most olyan helyzetben vagy, aminek a vége a halálod, a kárhozatod. Isten ellenben jó atya, aki azt mondja, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet nem vetem meg. Itt van a megtérésnek helye, a ma is. Bocsánat, csak ránézek az órára. A pogányok azt gondolták, ugye, hogy az Isten olyan, mint egy durcás ember. Akit, ha nem etetnek meg, ha nem itatnak meg, akkor haragszik állandóan. Meg kell őt békíteni. Ugye sok rendszernek az Isten tisztelete ugye arról szól, hogy visznek ő neki húst, meg visznek neki ételt, hogy megetetjük a mi Istenünket. Jó indulatú legyen hozzánk. Odaadjuk neki, lakjon lól, aztán majd utána hát, ha nem sújt bennünket. Isten nem elvesző ad. Ő nem egy elvevő Isten, aki elvárja, hogy ő azt mondja, hogy szomjazom-e a bikáknak és a tulkoknak a véret, megéhezem-e egyáltalán. Hát ha így is van, ő nekünk nem mondja meg. De ő nem szólul ránk ilyen téren. Nagyon sok ember, és ilyen a pogányoknak a gondolkozása, tehát a mi, az Isten képünk és az elképzelésünk sokszor még ilyen Istenről, hogy valahogy meg kéne őt vigasztalni Istent, mert biztos éhes szegény is, ameddig éhes, addig nem lesz jó indulatú hozzánk, hogy nem ér véget ez a szárasság, meg árvíz lesz, meg... És Isten azt szeretné, hogy a pogány gondolkodásmódunkból, ebből a gondolkozásmódból megértsük azt, hogy Isten nem elvesz, hanem ő ad. Azt mondja, hogy Krisztussal együtt mindent odadott. Minden a miénk. Tűt, és hogyha megvan a töredelmes és bűnbánó szív az életünkben, akkor minden a miénk. Halleluja. Tehát a legfontosabb az, és azt szeretném végezetül kiemelni, hogy Isten megigazít az ő szelleme által és az ő igéje által. Ez kell, mert ő nem vádol, de ahhoz, hogy ez elkezdjen az életünkben újra működni, megismerjük őt, mint aki olyan Isten, aki nem haragszik szüntelen, hanem ő irgalmas atya, akinél van megtérésnek a helye, ahol meg tud változni a szívünk. Mi is eljuthatunk arra a szintre, ahova Dávid. Isten nem veti meg a mi bűnbánatunkat. És ma is, ha van ilyen az életedben, kérlek, gondolj Dávidra. Isten megáldotta őt, mert meg tudott térni. Kérlek, ma is, ha majd jössz ide az Úrnak az asztalához, akkor tarts előtte megbánásnak a helyét az életedben. Mondom, hiszem, hogy nem tartasz ott, ahol ő. de te az új szövetségben megtért hívő ember vagy, neked Isten elkészítette a megtérésnek a helyét. Ez most van itt. Amen. Kérlek, hogy engedd, hogy az életedről elszabaduljon minden károsztatás és minden vádlás, mert ilyen atyánk van nekünk, aki nem vádol, hanem aki adni akar. Nem elvenni akar, nem büntetni akar, hanem segíteni akar nekünk, oké? Kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és akkor egy rövid ima után